Azelőtt csak a fáradtságtól kellett félnem. Mikor azelőtt? Gyerekkoromban, úgynevezett diákkoromban, meg még a korai szerelmek éveiben, épp akkor. Egy éjféli misén ott ült a gyerek, a hozzátartozói közt a zsúfolt, vakítóan világos, ismerős, karácsonyi daloktól visszhangos hazai templomban, a posztó és viaszillatban, és a szenvedés súlyával rohanta le a fáradtság. Miféle szenvedésével? Ahogy a betegségeket utálatosnak vagy rosszindulatúnak mondjuk, úgy volt utálatos és rosszindulatú szenvedés ez a fáradtság, mert eltorzította a környezetet is. A templomlátogatókat egymáshoz zsúfolódó lóden és posztókabátukká, az oltárt csillogó díszeivel együtt, a homályos távolban szertartást végző zavaros rituáliával és formuláival kísért kínzások helyévé, meg magát a fáradtság betegét is, őt elefántfejű vagy elefántnehéz, égőszemű, dudoros bőrű, groteszk figurává. És én, a gyerek, hazamenetelért fohászkodtam a mise közben, vagy elsőre csak azért, hogy ki innen. Már megint, elrontva ezzel a hozzátartozóim számára a környék többi lakójával töltött közös órákat, amelyek a szokások hanyatlásával különben is egyre ritkábban adódtak. Már az akkori fáradtsághoz bűntudat kapcsolódott, amely heves fájdalommá szította fel. Megint csődöt mondasz a közösségben, újabb acélszalag a halánték körül, megint a szívből kiszaladó vér, a páni szégyen ezek miatt a fáradtságok miatt még évtizedekkel később is visszatér. Csak az a különös, hogy noha a hozzátartozóim később egyet és mást a szememre vetettek, ezt sohasem. Két rövid részletet vettem ki, Peter Handke, Nobel-díjas osztrák író, Kísérlet a fáradtságról című könyvének elejéről. Csordás Gábor műfordítóval beszélgetünk most erről a könyvről, és néhány rövid részletet mutatok még a kötetből.
Ez tulajdonképpen egy sorozatnak az első része. Ez egy egyelőre 5 darabból álló sorozat, 5 különböző kísérlet. És az a fáradtságról szóló, ez a hangsúlyosan az első közülük. Nyilván az is érdekes, hogy a szerző nemrég Nobel-díjat kapott, de az is, hogy miért kapott Nobel-díjat, miután ugye nagyon sokáig gyakorlatilag ki volt közösítve az Európai Irodalmi Közösségből a szerb, a Gészláv háborúban elfoglalt szerbpárti állásfoglalása miatt. Most, ami a kísérleteket illeti, ugye az első, a Ferzuke az kísérlet, próbálkozás vagy esszé. Az első esszéket, tehát a Montaigne esszéjét is Ferzuke néven fordították többször németre. Most Montaigne esszéjénél ugye az esszé szólna, jön esszé de mon jugement, vagyis ítélő képességen próbára tétele, hogy nyilvánvalóan vélekedésekről van szó. Vélekedéseket vet össze egymással, és ezekről mond ítéletet egyrészt. De mon jugement az is nagyon hangsúlyos, hogy az ő saját véleményéről, saját nézőpontra van szó, hogy nagyon erős énességet jelent ez. Na most, amit Handke csinál, az éppen ennek a szöges ellentét, és ebben például megmutatkozik a mérhetetlen eredetisége, olyan eredeti író. Tehát nála a Ferzuke inkább valami olyasminek a felkutatása, ami nem kézenfekvő, ami nincs kéznél, és ami nem vélekedés, mert a vélekedések ugye kéznél vannak, hanem valami, ami a vélekedéseket megelőzi. És ennek érdekében pedig képeket használ, azt mondja egy interjújában, hogy a költői szöveg az egyetlen, amit a vélekedések mindenhova betolakodó és mindent elborító vélekedések még nem támadtak meg. Tehát a képet, a látványt, a vélekedést megelőző látványt próbálja ő valamiképpen megragadni, ami bizonyos értelemben lehetetlen, de nagyon termékeny a megkísértése. És ennek érdekében, tehát a vélekedések visszafogása, visszatartása érdekében lemond az énességről. Éntelen nézésről beszél, az énesség visszabújteléről, visszavonásáról beszél. Mindig van egy szkeptikus énje, aki kérdéseket tesz fel, és a kételeket fogalmaz meg. És ez az énje többször is figyelmezteti, hogy hoppá, most a vélekedést mondtál, és közben képet ígértél. És akkor megint visszatér a képhez, hogy a vélekedéseket kiküszöbölje. Tehát mond az ellentéte annak, amit az eszéről sokáig gondoltunk.
Sőt, ez számon kérő hang is időnként, ezek a kérdések, amikor az írói fáradtságról beszél, hogy semmi máshoz nem hasonlítható, és akkor elhangzik a kérdés, hogy nem lesz-e ettől gőgös. Ez nem.
Hát egyébként a Handkében van gőgösség, nem csak itt, és ő nagyon jól ismeri magát, tehát azonnal észreveszi, hogyha egy kicsit gőgösebb állásmódot foglal el. Most miért szükséges ez az énesség visszafogása és a látvány, vagy hogy lehet az énességet háttérbe szorítani. És itt jön tulajdonképpen a fáradtság. A fáradtság pont az az állapot, amiben az énesség felfüggesztődik, amiben a szemlélő része lesz a látványnak, része lett annak a szituációnak, amiben benne van, annélkül, hogy előzetes elképzelései lennének róla. Nagyon jellegzetes, a vége felé van egy ilyen, több példa van, a vége felé van egy ilyen példa, hogy egy hosszú repülőút után New Yorkban, a Central Parkban üldögél hosszan, órákig, hullafáradtan a repülés után. És ebben a fáradt állapotában a dolgokat a környezetükkel együtt és a saját jelenlétével együtt ilyen blokkonként érzékeli. Ez elég jó mutatja azt a technikát, amit alkalmaz. Sokféle fáradtságról van szó. Az elején említ néhány olyan fáradtságot, ami az unalommal határos. Az egyik, ami egy karácsonyi mise, amikor a kisgyerek megőrül, és ott a kiimben ez erre tud gondolni. A másik pedig az egyetem, amikor a docensek és professzorok totál nem érdekli a tárgyuk, és csak ledarálják, és így meg halálosan unatkozik. Tudjuk egyébként, hogy érdés hagyta az egyetemi tanulmányait, és elment inkább írónak, nem helyezte be az egyetemet, ami ezek után, az élmények után nem igazán csodálható.
De ír például a gyerekkorában észlelt vagy megfigyelt fáradtságról, a férfiakról, akik cséplésben a családja ahogyan elfáradt, vagy az ácsmunkában, és amiben ő megfigyelő, és amikor résztvevő, hogy mennyire másként érzékelhető ez a fáradtság. Nekem egyébként ezek voltak a kedvenc részeim.
Ezek szép részek, de ezekben tulajdonképpen rejtetten egy bizonyos előfeltevés vagy vélekedés nyakon csíphető. Hogy ez a két eset, egy ez a cséplés fáradtsága, másrészt pedig az ácsok fáradtsága, mind a kettő kollektív fáradtság. És ugye ő egy olyan képet rajzol le, hogy ebben a fáradtságban valamiképpen valami kommunió jön létre, valamiképpen valami nép jellegűvé válnak az emberek, tehát mint a népet alkotnának. És később aztán le is írja, hogy az Ausztriában életem, mert így van az ausztriai nép, az totál képtelen arra, hogy ilyen közösséget alkosson. Tehát ez a közösség utáni nosztalgia jelenik meg, ami azért egy előzetes feltevés, azt azért valljuk be. Minket ez az a nosztalgia részben az egyik, ami a fegyvek mellé is állítja, vagy ott egy ilyen közösségi társadalmas feltétele szerintem tévesen, de hát ez más kérdés.
Ha a cséplés szerencsésen véget ért, a mindent túlharsogó gépet egymás fülébe kiabálva is lehetetlen volt szót érteni, leállították. Micsoda csönd, nem csak a Csűrben, hanem az egész vidéken, micsoda fény, amely nem vakít, csak körülveszi az embert. Miközben a porfelhők leülepedtek, remegő térdel, de kicsit már játékból támolyogva és botorkálva gyülekeztünk kint az udvaron. Kezünk, lábunk összekaristolva, hajunkban ujjaink és lábujjaink között a kalászok szálkái. A kép legmaradandóbb elemei azonban az orrjukaink, nem szürkék, egyenesen feketék voltak a portól. Férfiaké, nőké és miénk, gyerekeké egyaránt. Így ültünk, emlékeim szerint mindig odakint a délutáni napsütésben, és beszélgetve vagy hallgatagon élveztük a közös fáradtságot, amely minket, az egyiket az udvarra kitett padon, a másikat a kocsirúdon, a harmadikat kissé már távolabb a füvön, ahol a ruhát fehérítettük, ténylegesen összegyűjtött az összes szomszédot és a nemzedékeket is valami múlékony egyetértésben. A fáradtság felhője, egy éteri fáradtság egyesített minket akkor, míg meg nem érkezett a következő kévékkel megrakott kocsi.
Mit gondol a kapcsolatok fáradtságáról? Az is nagyon érdekes, hogy a szeremi kapcsolatokat és a barátságot is így közelebbről megvizsgálja. Ez nem meghökkentő volt.
Hát és nagyon sok meghökkentő van benne, mert az élet minden területén felfedezi a fáradtságnak a szerepét. Itt ugye aztán kimondottan az énességtől való szabadulásról van szó. Hát tudjuk, hogy Zsorzs Batály szerint az erotika az nem más, mint az éntől való megszabadulás, az én kiüresítése. És ő ezt nagyon jól írja, nagyon pontosan írja le. De azt is leírja, amikor aztán hirtelen ez a közös fáradtság két külön fáradtsága válik, és akkor vége van a kapcsolatnak, vagy egy időre felfüggesztődik a kapcsolat.
Igen, hogy azt mondja, hogy bizonyos pontján a kapcsolatnak elkezdi a valóságos arcát látni a másiknak. Megváltozik a nézőpont, vagy amikor azt használja, hogy érted vagyok fáradt, ugye ez idézi, de akkor is nem találkoztam még ezzel a kifejezéssel.
Itt azért, hogy értettől legyen, egy picit csúsztattam, mert ugye ez németül a fürdik, az lehetne érted is, meg neked is. És itt éppen a szófordulat az, hogy neked vagyok fáradt, de azért így többet mondhatja, azt mondom, hogy érted vagyok, és inkább a szándékhoz jobban illik. Sok ilyen volt, nagyon nehéz nyelvileg a szöveg, és nagyon nehéz eltalálni azt a fekvést, ami visszaadja azt, amit ő tulajdonképpen mondani akar.
A varázs szétfoszlik, a másik arcáról egy csapásra eltűnnek a vonások. Egy rémületes másodperc alatt eltűnik a képe. Az egy másodperccel korábbi kép puszta légtükröződés volt. Így lehet vége két ember között mindennek, az egyik pillanatról a másikra, és az a legijesztőbb, hogy ezáltal, mintha magával is végezne az ember, ugyanolyan gyűlöletesnek, vagy igen, semmisnek látja magát, mint a másikat, akivel az imént még egy létmódot testesített meg. Egy test, egy lélek. Az ember szeretné magát is ott helyben megszüntetni, eldobni, akár csak az átkozott másikat, még a dolgok is haszontalanságokká hullanak szét körülötte. Milyen fáradtan és nyűtten suhan el a gyors vonat, jut eszembe egy barátom versora. Az ilyen páros fáradtságok azzal a veszéllyel járnak, hogy életuntságba csapnak át. A világmindenség, az elnyert falomb, az egyszer csak bénultan vánszorgó folyó, az elfakuló ég, ki innen nyébe. Mivel az ilyesmi mindig csak olyankor történik meg, amikor egy férfi és egy nő kettesben volt, évek múltán kerülni kezdtem minden hosszantartó négy szem közti helyzetet, ami megint csak nem volt megoldás, vagy gyáva megoldás volt.
Amikor legutóbb beszéltünk, akkor Byung Chul Han könyvéről, a csillapító társadalomról beszéltünk, és ugye ez a két szerző összekapcsolódik valamilyen formában, vagyis leginkább Han, ugye itt szó van a fülszövegben is róla, meg olvastam is róla, hogy ezt a szerzőt fontos szerzőnek gondolja.
Persze, nem véletlenül. Tehát az ellentartás az énességnek, az én előrealkodásának, ez ugye egybecseng Hannak a narcizmus kritikájával, ami nagyon fontos eleme az ő gondolkodás módjának. Egyébként, hogy vicceset mondjak, ennek a könyvnek a végén elhangzik, hogy lehet, hogy legközelebb a Burlitzerről fog írni. Ennyiket tényleg így van, a következő kísérlet az a Burlitzerről szól. Na most Hann pedig elmesélte, hogy beszélgetésben, tehát az előadáson kívül, hogy ő neki van egy Burlitzere otthon. Na ez, amit én abszolút nem gondoltam, mondani, egész meglepő rokonságok vannak a két szerző között.
Azért is érdekes a kettő szerző összevetése, mert ugye, amikor megnézzük, hogy mikor született ez a könyv.
A kisnőt a fáradtságról az 89-es költözésű. Uh-huh.
És hogy a Hann a mai társadalmi viszonyok kritikáját fogalmazza meg, ez pedig egy egészen más korszakra utal. Szerintem ezek a különbségek azért kijönnek.
Hát, most vissza kéne emlékeznem, de azt hiszem, hogy eléggé digitalizált korszak volt a 80-as évek vége. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Hát internet most biztos volt már, e-mail legalábbis, és volt már mobiltelefon is, bunkófonnak hívták, magyarul jellegzetes módon, és úgyis semmit nem tudott, csak bárhol telefonálni, mert azért nagyon fontos, egy ilyen megszakítatta a szüntelen konnektivitást, tehát beköti az egyént egy állandó kommunikációba, aminek megvannak a súlyos következményei persze nyilván. Tehát volt már sok minden, és sok mindent lehetett előrelátni. És majd a Burlitzerben fog kiderülni, hogy a Burlitzer iránti rokonszenv az tulajdonképpen egy ilyen szembefordulás ezzel a modern korszakkal, és a gépizemének, ennek a mechanikus gépizemének a választása. Igen, sok minden még nem volt nyilvánvaló, de szerintem a Handke sok mindent érzékelt már akkor.
Számomra az is fontos volt ebben a könyvben, vagy érdekes, amikor Andalúziáról ír. Tehát a fáradtsággal összefüggésben ugyan, de nagyon-nagyon szép képek vannak ebben a könyvben, én úgy éreztem.
Igen, mind a három eszély Andalúziában született egyébként, és ez a kisváros vagy falu, ez tényleg egy ilyen borzalmas kőtörmelék sivatag közepén van. Tehát ott az égvilágon nincs semmi, csak őrületes napsütés, és egy pár eukaliptuszliget. Tehát eléggé embertelen természet ez, és olyan természet, amiben nem lehet nagyon elmélyedni, elmerülni. A példák, amiket a természetre hoz, azok mind a gyerekkorából származnak.
Van egy pont, ahol azt mondja, hogy és kifejezetten, amikor Manhattanben volt, és azt mondja, hogy a fáradtság most barátom lett, és hogy értelmét veszíti a fáradtsággal küzdeni kifejezés, mert miért kellene. Szóval, hogy nem csak, hogy nagyon közelről vizsgálja ezt az állapotot, az idevezető utat, hanem hogy az ő személyes kapcsolata hogyan változik ezzel az állapottal.
Hát igen, mert felfedezi, hogy mit ad neki a fáradtság. És nyilván valami olyasmit ad, ezt az intelen látást, teljesen más rálátást a világ dolgaira, amit ő fontosnak tart, amit ő értékel, észrevesz, és fontosnak tart. Egyébként a fáradtság, a korábbi fáradtság állapotokat is nagyon jól írja, pontosan írja le, amikor még ez a felismerés talán nem fogalmazódik meg benne, viszont működik.
Igen, van ott, mint akit agyonvertek, olyanféle fáradtság, ugye ez a fizikai munka okozta.
Igen, ez amikor ládákat dobozol valamit egy padlástérben, azt hiszem ez akkor van.
Miért mondja azt, hogy a polgár az másként fáradt, vagy hogy az a polgári fáradtság az nincs?
Mert a polgár nem, fizikailag nem dolgozik. Uh-huh. Neki a fáradtság a fizikai erőkifejtéssel, a fizikai munkával áll kapcsolatban egyrészt, másrészt pedig a fizikai munka az egy közvetlen kapcsolatot jelent a tárgyakkal, ezt se felejtsük el. Uh-huh. Tehát a polgárnak sokkal összetettebb a kapcsolat a tárgyakkal. A polgár a tárgyakat az áruk felől nézi, az értékük, a piaci értékük felől nézi. Aki fizikai munkát végez és tárgyakat manipulál, annak a közvetlen fizikai tulajdonságai a fontosak a tárgynak. Muszáj annak pontosnak lennie.
A polgároknál éppenséggel sohasem tapasztaltam ilyen szemléletes fáradtságot. Nem tudnád elképzelni legalább? Nem, úgy látom, a fáradtság nem tartozik hozzájuk. Egyféle illetlenségnek tartják, mint a mezítlábjárkálást. De nem is volnának képesek a fáradtság látványával szolgálni, mert tevékenységeik nem olyanok. Legfeljebb a végén tudnak valamilyen halálos fáradtságot felmutatni, mint remélhetőleg mi valamennyien. És éppen ilyen kevéssé sikerül gazdag vagy hatalmas emberek fáradtságát elképzelnem, kivéve talán, amikor lemondanak, mint Oidipus vagy Lír király. A mai teljesen automatizált üzemekből még fáradt munkásokat sem látok munka után kijönni, hanem csak diadalmasan kihúzott derekú embereket, a győztesek arckifejezésével, pacsitadó óriás csecsemőket, akik a legközelebbi játékautomatával fogják hanyagul kedélyes készfogásukat tovább gyakorolni. Tudom, most azt vetett közbe, mielőtt ilyeneket mondasz, neked is jól el kellene fáradnod, hogy mérsékeld magad. Csak hogy sokszor igazságtalannak kell lennem, és élveznem is. Ráadásul elég szépen el is fáradtam a tervemhez illő képek keresésében. Az alkalmi munka fáradtságához hasonló fáradtságot akkor ismertem meg, amikor végül, ez volt az egyetlen lehetőségem, írásra fogtam magam nap mint nap, hónapokig. Amikor ezután kimentem az utcára, úgy láttam, nem tartozom többé az ottani sokasághoz. De a kísérő érzés most egészen más volt. Már egyáltalán nem zavart, hogy nem vagyok részese a szokásos mindennapoknak, ellenkezőleg. Az alkotás kimerüléssel határos fáradtsága tökéletesen kellemes érzéssel töltött el. Nem a társadalom volt hozzáférhetetlen számomra, hanem én voltam az ő számára, mindenki számára.
A romantikáról nem beszéltünk még, illetve csak érintettük, hogy a gyerekkorára, amikor visszagondol, akkor van egy ilyen romantikus kép benned, de ez azért végighúzódik a könyvön, sőt rá is kérdez ez a másik.
A szkeptikus énje kérdez rá, hogy romantikus kép. És hát igen, amikor a nosztalgia megkísérti, akkor a szkeptikus énje figyelmeztet, hogy most ez egy romantikus álláspont, mert ugye azért a romantikus álláspont sem tartható. Tehát visszahúzódni a gyerekkorba, visszahúzódni az érintetlen a látványok világába, az íróilag rövid távon leeltermékeny, de hát nem egy életmód, nem lehet úgy élni. És tulajdonképpen a romantika kritika az mindig is erre vonatkozott egyébként, és hát itt is erre vonatkozik.
Mi az, amit a mai olvasó visz tovább ebből, amit profitál ebből a könyvből? Tehát lát-e másként dolgokra rá, vagy egyszerűen ez csak ilyen különleges egzotikumként érdemes olvasni?
Hát minden azon múlik, hogy utólag gondolkodik-e rajta. Mert ez olyan könyv, tipikusan olyan könyv, hogy utána folyton eszébe jut az ember, ha jól odafigyelt és úgy olvasta, utána folyton eszébe jut az ember a különböző helyzetekben, a saját élete helyzeteiben is, meg hát egyáltalán más dolgokat olvasva is. Eszébe jött, hogy itt valahogy máshogy van. És ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos tapasztalat. Tehát a Ankének a nagy pozitívuma, a legnagyobb pozitívuma, hogy abszolút megérdemli a Nobel-díjat, hogy iszonyú kíváncsi író. Tehát nagyon sok mindent észrevesz, amit általában nem szoktunk észrevenni. És érzékeny olyasmikre, amiket a szőnyeg alá söprünk, vagy nem foglalkozunk vele. És ebből a szempontból sokat lehet tőle, tehát szemléletben sokat lehet tőle tanulni.
Csordás Gábor műfordítóval beszélgettünk Péter Handke Kísérlet a fáradtságról című kötetéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.